Először is szeretettel és tisztelettel köszöntök mindenkit a mai előadáson, azokat is, akik korábban rendszeresen járnak a Teozófiai Társaság előadására, és azokat is, akik most vannak itt először, mint régi ismerőseim. A mai alkalommal a titkos tanítások sorozatból egy viszonylag rövid, a többihez képest például az antropogenezishez és a kozmogenezishez képest rövidebb, de nem kevésbé bonyolult könyv alapjait szeretném bemutatni, azonban úgy döntöttem, hogy nem esem abba a hibába, mint korábban előfordult két alkalommal, ami azt jelentette, hogy rendkívül sok mindent próbáltam össze gyömöszölni magában az előadásba, úgyhogy ezt a nem túl hosszú anyagot is tulajdonképpen kettő részre választottam, ezt ugyan nem árultam el a társadalom többi tagjainak, de rájöttem, hogy ez időközben így lenne jó. Ezért a jelképrendszer fejlődése című kötetnek csak körülbelül a felét, és a jelképeknek is nagyjából körülbelül a feléről fogok beszélni. Ami, ezt szoktam mondani előadás elején, hogy az előadónak az a nagy haszna ebből az egészből, hogy ugye átrágja magát az adott könyvben, és legalább maga számára megpróbálja értelmezni az adott anyagot, és hogyha ezt még más számára is bizonyos mértékig értelmezhetővé tudja tenni, az egy külön öröm számára. Így gondolom most is egyébként. És még egy megjegyzésem lenne, hogy mivel maga az anyag is ugye száraz, bár talán nem annyira elvont, mint az előző előadásnak az anyaga, ezért a nagyobb figyelem fenntartása érdekében kicsit több képanyagot tettem bele az előadásba, tehát aki kevésbé szereti a írott anyagot, az tulajdonképpen a képanyagon keresztül egy kicsit felfrissülhet. És ha megengedik, akkor leülnék erre a székre, és ülve tartanám meg az előadásomat, mert nem leszek útban akkor itt a vetítővászon előtt. Nos, ugye maga a könyvnek a témája a jelképek. Jelképek különböző vallásokból, illetve különböző filozófiai rendszerekből. Ezt tartalmazza maga a könyv, és természetesen a szerző adott teozófiai látásmódjá alapján interpretálja ezeket a jelképeket, amely interpretációkban lesz olyan elem, ami talán máshol nincs meg, de biztosan lesz olyan elem is, ami a más filozófiai, vallásfilozófiai, vallási rendszerekben is természetesen megtalálható. Az interpretációknak, különböző jelképekhez kapcsolódó magyarázatoknak egy átfogó keretét adja a szerző. Ugyanakkor azt el kell, hogy mondjam, hogy magát az anyagot, a nyersanyagot, azt kétféleképpen is fel lehetett volna dolgozni. Én az ortodoxabb és konzervatívabb feldolgozáshoz ragaszkodtam, ugyanis vannak olyan tartalmi részek, amelyek a különböző jelképekben visszatérnek, hogy mik ezek a jelképek, azok mindjárt, az ki fog derülni nem sokára. Tehát fel lehetett volna dolgozni úgy is, hogy a különböző jelképekben meglévő közös tartalmat kiemeli az olvasó, és azokat külön-külön mutatja be, de nem akartam ehhez folyamodni, mert akkor a könyvnek a szerkezetét teljes egészében fel kellett volna borítani, úgyhogy én most mereven ragaszkodtam ahhoz a metódushoz, amit a könyv szerzője lényegében a könyvben fölvázolt. Ezért vannak olyan részek, ami ismétlődéseket jelentenek, de lényegében akkor is, hogyha más jelképnél kerül elő egy korábbi jelképnél előkerült téma, azokat lényegében egy kicsit másképp is világítja meg, és más tematikus részeken lesz a hangsúly. Mielőtt ugye belekezdenénk magába a jelképvizsgálatba, szeretném megmutatni, hogy körülbelül milyen felépítése lesz az előadásnak. Ez tulajdonképpen a könyv főfejezeteinek a címei tartalmazó kis lapocska, illetve azon belül már nincsen tagolva a könyvben, hogy például a Misztérium nyelv kulcsa című fejezetben didaktikusan, mint egy tankönyvszerűen nyilván nincsen tagolva, hogy milyen egységek vannak. Ez volt az a rész, ami hát elég jelentős munkaidőt foglalt le számomra, hiszen a különböző, kicsit olyan, mint nem azt mondjuk kaotikus a könyv, mert ez nem igaz, de kicsit összekapcsolódnak az egyes részek, és azokat általában szét kellett választani. Tehát érdekes szellemi munkálkodás volt, különböző szempontokból tömöríteni, illetve társítani a jellemzőket, és akkor a végén ugye található maga az 5-ös, 6-os, 7-es és 8-as fejezet. Hát valójában ebben a kis összefoglalóban azért azt kell, hogy mondjam, ami után az ember úgy érzi magát, hogy egyre kevesebbet tud. Ebben semmi sem véletlen, még a képek áttűnésének módja sem, ezt majd a végén elmondom, hogy miért ezt választottam. És akkor vágjunk is bele. Ugye kezdeti egység, ugye jelképrendszer és képírás jelekkel kapcsolatos kis fejezet. Itt mindenképpen tisztázni kell, hogy tulajdonképpen miről is beszélünk. A különböző jelképek, emblémák mindenképpen egy sajátos értelmezést kívánnak meg. Nem lehet úgy értelmezni őket, mint mondjuk egy matematikai számsort szellemi háttér nélkül. Tehát, hogyha az 1-től 9-ig terjedő számokat vizsgáljuk, azt tudjuk, hogy sok mindenre fel lehet őket használni, számolni lehet vele. De hogyha semmiféle szellemi tartalmat nem teszünk mögéjük, akkor ez viszonylag egyszerű értelmezést kíván, vagy követel meg. Itt viszont nem, azért nem, mert maguk a szimbólumok, mítoszok, van szereplő szimbólumok és emblémák, maguk is eleve több értelmezést kívánnak meg. Ugye, mint egy ilyen irodalom tananyagként ide kívánkozik az, hogy tisztázzuk, hogy mi a mítosz. Ugye általában azt szokták tanítani középiskolában, hogy a mítosz az tulajdonképpen egy olyan történet, amelynek van valamilyen igazság magva, de tulajdonképpen az egész történet az úgy, ahogy van, nem igaz, szóról szóra. Na most, mivel itt a jelképekről van szó, ezért érdemes áttekinteni, hogy a mítoszoknak milyen típusai vannak. Különböző típusú mítoszok vannak, amikkel találkozhatunk egyébként különböző olvasmányokban. Ugye léteznek rituális mítoszok, eredetmítoszok, teremtésmítoszok, világvége mítoszok. Na most ezek közül egyébként nem mondanám, hogy mitológiai maga a könyv, mert ez így nem igaz, viszont valójában amiről sok szó esik, és amit megvilágítanak a jelképek, hogy azért értsük, hogy miért is kerültek ide, az tulajdonképpen nem más, mint a világ keletkezésének története. Ezeket különböző szimbólumokban értelmezi ugye a szerzőnk, és ezeket használja fel. Na most lehet látni azt, hogy a különböző mítoszok azért alapvetően eltérő tematikai központtal rendelkeznek, és ettől függően különböző módon is értelmezhetők. Sőt, az értelmezési különbözőség attól is függ, hogy milyen nép körében keletkeztek a mítoszok, mert lehet, hogy egy adott jel, egy mondjuk, bár a jelek értelmezése és a szimbólumok értelmezése között van azonosság, de egy adott jel lehet, hogy Dél-Amerikában mondjuk a chilei felföldön élő népcsoport számára egy kicsit mást jelent, mint mondjuk Polinéziában lévő benszülöttek számára. Ezért nagyon oda kell figyelni, hogy az adott embléma és jel mit takar, viszont azt gondolom az adott irodalom áttekintése után, hogy az alapvető, a leglényegesebb szimbólumoknak azért biztosan állítható, hogy vannak közös jelentéstartalmai is. Ezért ugye az előbbi felsorolásból ugye kimaradt még tulajdonképpen a monda. Alapvetően elmondható, azon kívül, amit az előbb állítottam, hogy a mítoszok különböző értelmezésében lévő azonosság, illetve az értelmezés sokrétűsége mellett ezek nem leírt, vagy általában nem leírt történeteket megjelenítő, mondjuk így irodalmi, illetve mitológiai műfajok. Például kiemeltem egy adott konkrétumot is. Ugye ebben a kis történetben, ugye az egyiptomi macska mítoszban, hogy a macskához milyen képzeteket és jelentőséget társítanak az egyiptomiak, ebben ugye van néhány olyan sajátos jelkép, amit például ugye az adott felsorolás értelmez. Az egyik természetesen a hold, a másik maga az állat, ami ugye ott látható, a harmadik a nap, és tulajdonképpen ami még nagyon, nagyon érdekes és fontos, hogy mi ezeket legalábbis most a 21. század elején vizsgáljuk. De bármennyire is érdekel bennünket az adott jelképtan vagy szimbológia, úgy gondolom, hogy ezeknek a szimbólumoknak és emblémáknak a használata, illetve a mindennapi életben való beágyazottsága az jóval kisebb, mint a 3000 évvel korábbi Egyiptomban. Tehát természetesen én úgy gondolom, hogy érdemes velük foglalkozni, de a mindennapi életet legalábbis közvetlen módon kevésbé hatja át, hiszen más az ember, a köznapi ember szemlélete. A szimbólum és az embléma közötti különbségre is érdemes rávilágítani. Ugye maga talán úgy lehet a különbséget meghatározni, alapvetően, hogy a szimbólumnak a tárgyi területe, a jelentéstartalma az egy korlátozottabb, hatókörű, hatáskörű és terjedelmileg is korlátozottabb, mint az emblémáé. Magyarán ez azt jelenti, hogy ha egy szimbólumot értelmezünk, akkor legalábbis a mitológiával foglalkozók azt állítják, hogy ha most le akarnánk írni, hogy egy adott szimbólumnak mi a jelentés, akkor nyilván kevesebbet tudnánk leírni, mondjuk azonos szimbólum vizsgálatnál, mint egy adott embléma vizsgálatnál. Egyébként azt hozzá kell, hogy tegyük, ezek klasszikus szimbólumok, ugye hal a kereszténységnek volt az egyik szimbóluma, a Dávid csillag, nagyon sok mindennek egyébként maga a szimbóluma. Ez egy síkbeli változat, de nyilván, ha egy térbeli változatot nézzük, akkor a Metatron kockánál kell kikötnünk. A Yin-Yang szimbólum is nagyon gazdag tárházzal értelmezhető. Tulajdonképpen azt mondhatnánk, hogy azért az előbbi megállapításommal ugyan kicsit ellentétben áll, de talán mégsem, hogy a legfőbb szimbólumok mellett azért a mai időszakban például egy autómárka is felfogható egy ilyen emblémának, amely egy adott jellel az adott autónak a, hát nem, most nem mondom a személyiségét, de az azonosítását mindenképpen szolgálta. Nyilván, hogy az adott mondjuk egy Honda automárkának az adott jele miért úgy alakult ki, miért pontosan olyan, hogy a Mercedes-e miért pont olyan, hát erről valószínűleg lehet olvasni, de talán leginkább azok tudják, akik ezt megalkották. Most, hogyha tovább lépünk, akkor mindenképpen fontos, nem szeretnék egyelőre tovább menni, nagyon fontos ez a fogalom, hogy a misztérium nyelv kulcsa leszögezi a szerzőnk, hogy a szimbólumokat és emblémákat a régi titkos bölcsesség alapján 7 szinten biztosan lehet értelmezni. Lehet, hogy több szinten is lehet értelmezni, de ez az adott forrásból nem derült ki. Az értelmezési nehézségeket az adja, hogy az emberek többsége nem képes ezeket a szimbólumokat egy bizonyos szint fölött értelmezni. Természetesen nyilván ebbe magamat is bele számítom. A másik nehézséget pedig az adja, hogy állítása szerint az indiai beavatottakon kívül egyetlen népcsoport sem rendelkezett mind a 7, a misztérium nyelv mind a 7 kulcsával. Tehát magyarán, hogyha egy adott szimbólumot próbálunk értelmezni, akkor azon kulcsok alapján fogják értelmezni, amelyekkel ők rendelkeznek. Hogy mik ezek a kulcsok, ezeket mindjárt láthatjuk is majd, legalábbis nem sokára. Tulajdonképpen az adott 7 értelmezési kulcs, a 7-es szám egyszer volt mondjuk egy kis ismertetés a 7-es szám megjelenésére a teozófiában. A 7-es szám itt is előkerül, mint ahogy az akkori eladásban legalábbis próbáltuk összefoglalni, hogy a 7-es szám megjelenik a valóság fizikai felépítésében, és megjelenik a valóság szellemi felépítésében is. Tehát valószínűleg nem véletlen, hogy a misztérium nyelvnek is 7 alapvető kulcsrendszerét határozták meg. Na most lehet látni, hogy maga a kulcsrendszer az valószínűleg a Krisztus születése előtti időszakban talán a nagyobb körben volt birtokolt, így fogalmaznék ilyen sajátos módon, de ezek a kulcsrendszerek, kulcsok, ezek tulajdonképpen elvesztek. Most az elvesztés azt nem azt jelenti, hogy nincs olyan, aki a adott jelen világunkban ezeket birtokolja, biztos vagyok benne, hogy van. A könyv is említ, ugye Indiában is vannak olyan adeptusok, akik birtokolják, de természetesen nem csak ott. Viszont azt érdemes lenne egy kicsit megnézni, hogy tulajdonképpen mi lett ezekkel. Lehet látni, hogy különböző vallási filozófiai rendszerek vezetői bölcsei között voltak olyanok, akik ezt birtokolták. Ha most a saját kultúrkörünket nézzük, akkor körülbelül ugye a Krisztus előtti pár száz évben és a Krisztus utáni pár száz évben valószínűleg, hogy a kulcsok nagy részét, vagy egészét a keresztény beavatottak is birtokolták, de ezek nem voltak nyilvánosak. Na most ugyanakkor állítása szerint ezen kulcsokat, amelyek mondjuk így, hogy a szó klasszikus értelmében ezoterikusak, tehát mindenki számára nem hozzáférhetők, ezen kulcsok egyikét és másikát megszerezték. Azt nem tudjuk, hogy egészében értették-e azok, akik megszerezték az adott kulcsokat, de az biztos, hogy amint látható, az első pápák között volt néhány beavatott, aki, illetve az egyházatyák egyike másika. Egy-két kulcsot ugye a adott köznép számára, most nem azt jelenti, hogy egy köműves megszerezte ezt a kulcsot, nem erről beszélek, hanem arról, hogy akik érdeklődtek iránta, és bizonyos mértékig képesek voltak felfogni, azokhoz egy-két ilyen megoldás kulcs hozzákapcsolódott. Látható az is az ábrán, hogy Mezopotámiában legalábbis az utóbbi 2000 évben nem birtokoltak minden kulcsot. A zsidó kabbalisztika bonyolultsága és magasrendűsége ellenére is, illetve ellenére sem birtokoltak ők a kulcsok közül, legalábbis többet biztosan nem. Illetve azt mondhatjuk még, hogy az adott keresztény vallás szimbólumrendszere valószínűleg átvett néhány olyan információt, amelyekből jelképet alkotott, és az adott kulcsokra vezethető vissza. A kulcsoknak a köztudatból való kikerülése az általában filozófiai korszakváltások hatására történt, amikor az adott egyén kevésbé szellemi irányultságú, ezért kevésbé érdeklődik ezen témák iránt, tehát kevesebb az olyan ember, aki ezekkel foglalkozik. Azt állítják, hogy a különböző főpapok, bölcsek, beavatottak, viszonylag egyike másik a viszonylag korai halála alapján ezek a kulcsok az adott vizsgálódó köztudatából, vagy legalábbis orra elől eltűntek, de én úgy gondolom, hogy hát senki nem hal meg véletlenül, vagy nem távozik el, és azt mondjuk, hogy meghalt, nem tudjuk, hogy valóban meghalt-e az illető, főleg, hogyha beavatottról van szó, mert azt elég nehéz így megítélni, valószínűleg tartom, hogy nem. Tehát valószínűleg arról lehetett szó, hogy egy olyan korszakba léptünk bele, amiben az emberek számára ezen kulcsok átadása vagy terjesztése veszélyes lett volna, és ezért visszavonták ezeket az adott megoldási kulcsokat, és így több olyan irat, ami eddig tanulmányozható volt, az a szó szerinti jelentésén túli értelmezésben már nem tanulmányozható. A jobb képen láthatunk egy régi görög egyházatját, aki egy gnosztikus filozófus vallásbölcselő volt, Valentinus, aki a 3. században élt. Állítólag ő munkálkodott azon, hogy a kivesző kulcsokat megpróbálja feltérképezni, vagy legalábbis megpróbálja egy másik kulcs értelmezési rendszert létrehozni. Mindenképpen érdekes, hogy az a civilizáció, amely tulajdonképpen nem rendelkezett igazán, vagy legalábbis nagyon-nagyon kevés ember rendelkezett ezekkel az értelmezési kulcsokkal, hogy itt a zsidókról van szó, viszont jelentős geometriai tudással rendelkeztek. Feltételezik, hogy ezeket az információkat, mivel tudjuk azt, hogy Ábrahám úrvárosából vándorolt el Palesztina területe irányába, Krisztus előtti 20. században legalábbis ez egy közkeletű adat, illetve most a zsidó nép történetével szerintem nem érdemes foglalkozni, de az biztos, hogy két népcsoport összekapcsolásából alakulnak ki. Ez lehet, hogy ez a népcsoport egy volt, de az is lehet, hogy kettő volt, az egyik Mezopotámiából érkezik, és azt tudjuk, hogy a kádiai csillagászati tudomány fejlett volt, a másik pedig, amely ugye Mózes történetében jelenik meg, hogy Egyiptomból visszavezeti a népét vissza a Szentföldre. Valószínűleg tartják, hogy a másik információhalmaz az pedig Egyiptom területéről érkezik meg. Érdekes megjegyzést tesz ugye a Blavatsky-nél az egyiptomi piramisokkal kapcsolatosan. Párhuzamot von maga a piramis építésének célja, használatának jellege, illetve a szellemi beavatáson lépkedő ember szellemi fejlődésének bizonyos állomásai között, és azt állítja, hogy a piramis építésben olyan adatok vannak, ugye tudjuk azt, hogy azért ezt sokan vizsgálták, a nagy piramist főleg sokan vizsgálták, matematikai szempontból is, amelyek összefüggnek a precessziós mozgással, vagyis azzal a mozgással, ami itt látható, pontosabban nem látható, csak rajzban találhatjuk meg. Ugye a Földnek van egy forgástengelye, amely 66,5 fokos szöget zár be az ekliptika síkjára. Az ekliptika síkja a Föld napkörüli keringési síkja. Ez a tengely, ez a forgástengely, amit mutatok, ez változik, és egy kört, vagy nagyjából inkább azt mondanám, hogy egy kört tesz meg, ami azt jelenti, hogy a mozgásával egy kettős kúp alakú formát rajzol, és ennek a teljes precessziós mozgásnak az idejét különböző mértékű, de nagyjából úgy 20, mondjuk úgy 26 ezer év, ami egyben, hogyha csak ennyit tudnánk, ez egy csillagászati adat lenne, ami egyben lényegében az adott civilizációs korszakokban lévő emberek szellemi fejlődésének, illetve maguknak a civilizációk szellemi fejlődésének a teljes körét is jelenti. Ugye ez a yuga rendszerrel függ össze, amit a hinduk előszeretettel alkalmaznak és használnak. Tehát maga a körmozgás az lényegében egy szellemi fejlődési korszakot is kijelöl állítólag. A mítoszok egyike másika nem biztos, hogy ott alakult ki, ahol egyébként megismertük. Tipikus példa erre Mózes története. Hát sajnos szomorú aktualitása van most a jelenlegi iraki szíriai helyzetnek, amikor, ha hihetünk a filmeknek, akkor régi például akkád emlékeket tesznek tönkre, könyveket és hát például szobrokat is törnek össze. Nem hiszem, hogy sokat kell róla beszélnünk, de azt megjegyzem, hogy például a mítoszoknak, ugye mert a jelképrendszer fejlődése az előadásnak a címe, tehát magyarán egy adott történet nem biztos, hogy annál a népnél keletkezett, amely től mondjuk esetleg az európai kultúrkör, vagy akár a keleti kultúrkör is átvette. Maga a történet ugye első Sarrukin akkád uralkodóról szól, Sarrukinból volt egyébként még három, mert első Sarrukin akkád uralkodó volt, de volt első Sarrukinként uralkodó Asszíriában, az Asszír birodalomban, és az utódja második Sarrukin is, tehát nem róluk van szó, ez az akkád uralkodó pár száz évvel korábban élt, és a 19. században feltárt, mondjuk így, hogy hát legyen mítikus történet, amely később állítólag Mózes történetéhez alapul szolgált, az először ebben a kultúrában bukkant fel. Mivel ez egy, tekinthetjük az egész történetet és egy szimbólumnak, mivel ez átkerült ugye a zsidó kultúrkörben, némileg egy picit változott, de az alapmagva az tulajdonképpen megmaradt. A szimbólumok természetesen jelképek nem csak, mondjuk nem is ezt kell szerintem megnézni, hanem inkább a másik képet, nem csak Egyiptomban, a zsidó kultúrkörben, Indiában találhatók, hanem a világon bárhol megtalálhatók, és azonos jelek is megtalálhatók természetesen. Mi ugyanazt tanítjuk az iskolában, hogy, illetve nem tanítjuk, csak legfeljebb, ha akarjuk, elmondjuk, mert az egyiptomi szimbológiára nincs idő, de hogy az életkereszt ugye alapvetően Egyiptomhoz kapcsolódik az Ankh, a Füles kereszt, de ez megtalálható a világ különböző pontjain is, és lényegében azok a klasszikus jelképek, például a szvasztika úgy szintén megtalálható sok helyen, Dél-Amerikában is, Észak-Amerikában is, és természetesen Indiában is. Most nem a 20. századi értelmezésről beszélek, mert ez egy politikai értelmezése a szvasztikának, most a régi értelmezéséről beszélek, ugye, amikor egy napszimbóluma, a bölcsesség és a fénynek volt a szimbóluma. Ugye lehet látni, hogy a világ különböző pontjairól van szó, Abu Szimbel. Ezt régi képet választottam igazából, mert ez kicsit antiknak tűnik, hiszen ez akkor készült, amikor Napóleonék átkerültek Egyiptomba, és egy-két tárgyat el is vittek onnan, és akkor még maga a templom így nézett ki, és a Sphinx sem úgy, ahogy ma láthatjuk. Ugye láthatjuk Palenki romjait és a Húsvét szigeteket, ugye a Csendes-óceánban itt a kőszobrokon, ugye a kőszobrok hátulján többen található volt például egy ilyen egy egyiptomi füles kereszt. Tehát magyarán nagyjából azt tudnám összefoglalni, elmondani, hogy maga a mítosz és a mítoszokban használt jelképek és emblémák, maguk a mítoszok valószínűleg valóságtartalommal rendelkeznek, ha nem is egészében szó szerint úgy, ahogy láthatjuk, az általuk használt jelképek és emblémák pedig a legfontosabbak, pedig egyetemesek, és a kultúrkörönként eltérő értelmezésen kívül azért némi közös értelmezéssel is szolgálnak. Most tulajdonképpen itt három olyan fogalom használat, pontosan a fogalom látható, amely szintén szimbolikus jelentőségű, ugye az egyik az éter, a másik az akasa, a harmadik pedig a fohát, vagyis a tüzes energia. Hát tulajdonképpen ezek a teozófiában is sokszor használt fogalmak. Azt tudnám ehhez kapcsolódóan elmondani, hogy innentől kezdve maga a szimbológiai, mondjuk így, értelmezés az alapvetően a valóság kialakulásával függ össze. A fogalmak első olvasásra kevésbé érthetik, ugye utána kell nézni, a pralaya, a parabrahman, a manvantara és a többiek, viszont a könyvben ugye magyarázásra kerülnek. Tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy a világunk valamikor nem létezett úgy, ahogy most létezik, tehát röviden fogom összefoglalni, amit mondani szeretnék, nem létezett úgy, ahogy létezik, nem létezett fizikai valóság, valószínűleg bizonyos értelemben az általunk megismert szellemi valóság sem. Valamikor minden egy más valóságsíkon létezett, ami a mi látásmódunkhoz képes rejtett volt, és a mi valóságunk szellem és fizikai része nem létezett. Ez volt az úgynevezett ősgyökér lényegében. Abban a pillanatban, amikor maga az az entitás, vagy nem is tudom, hogy mondjam, mert ugye az emberi fogalmak nem igazán alkalmasak a leírására, de az a létező, ami a végső alap, az úgy döntött, hogy megnyilvánítja magát, onnantól kezdve lényegében megalkotja azt a gondolati formát, ami alapján majd az általa létrehozott teremtők a fizikai valóságot, mint egy köműves, akik az építészmérnök által létrehozott tervrajzot megvizsgálják, megnézik, és az alapján fölépítik magát a házat, körülbelül ugyanerről van szó, azzal a különbséggel, hogy a köműves, a tervrajzkészítő tulajdonképpen ugyanaz a személy, és ugyanabból a személyből származik maga az alapanyag is, amit a köműves, a tervrajz megépítése során felhasznál. Tehát minden tulajdonképpen egy forrásból ered. Na most ebben az esetben ugye láthatunk két fogalmat, az éter fogalmát, illetve az akasa fogalmát. Többféle módon is lehet értelmezni, de itt alapvetően ugye az éter, azt hozzá kell, hogy tegyük, hogy az éter több szinten is értelmezhető. Ebben az értelmezésben, ami a valóságnak tulajdonképpen egy, mondjuk így, egy szellemi oldalú értelmezése, itt tulajdonképpen az étert szellemi szempontból értelmezzük, magyarán azok a gondolatok, vagy azon gondolatok összessége, ami alapján a világegyetem felépül. A másik fogalom, az tulajdonképpen az akasa fogalma, ami ebben az értelmezésben az asztrális fény mellett az eredeti anyag, de ez az anyag ez nem olyan még kezdetben, mint amit most ugye látunk itt, megfogjuk a számítógépet, vagy magát az asztalt, nem ennyire szilárd, hiszen ez a teljes anyag skálának a legalsó foka, sokkal elisztikusabb, sokkal lágyabb, sokkal áttetszőbb, és a mi tudatunk számára most, ha meg akarnánk nézni, nem is lenne látható, és nem is lenne érzékelhető. Tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy a fohat az energia, ami lényegében az adott, ezek persze szimbólumok, nem így néznek ki, csak próbáltam valamit találni, hogy egy kicsit kézzelfoghatóbb legyen. A fohat ugye az az energia, amely azt a munkálkodást, amit az egy létező önmagából kibocsátott gondolatrajza alapján történő fizikai világegyetem létrehozása megkíván, amit ez a munkálkodás megkíván, mint energia, azt biztosítja maga lényegében ugye a fohat, ami, ha a négy elemet figyelembe vesszük, akkor egy dinamikus, aktív energia. A négy elem kialakulásáról is persze természetesen különböző kultúrkörökben láthatunk, vagy ismerhetjük, nem ugyanaz a négy elem a görögöknél, nem ugyanaz a négy elem egyébként a kínaiaknál, sőt ott nem is négy elemet vesznek figyelembe, hanem általában ötöt, de alapjában véve a tűz, a víz, a föld, a levegő, ezek ugye létező elemek. Az elem szó sem jó egyébként erre a megnevezésre, mert az elem fogalmánál tágabb értelmezésben kell használni ezeket a entitásokat. Tulajdonképpen akkor miről is van szó, hogy nagyjából szinkronba legyek a bemutatott képpel. Tehát magyarán van egy rejtett állapota a világnak, amit pralajának hívunk, a mi tudatunk számára rejtett. Ez olyan, mint amikor visszavonul ugye maga az egy létező magában, ez persze emiatt torz kép önmagában, de azért egy kicsit talán mutatja, visszavonul, nincs megnyilvánítva semmi. Utána megnyilvánítja magát egyből duális módon. Szellemet, pontosabban egy szellemi részre osztja magát, és egy fizikai részre. És innentől kezdve a világegyetem, ahogy kialakul, duális szerkezetű, és a két rész egymásra hatásából jön létre a valóságunk, legyen ez a szellemi valóság, legyen a fizikai valóság. Tehát magyarán a pralaja az a nyugalmi időszaka a világnak, amikor a valóság nem nyilvánult meg a mi megértési szintünkről tekintve, a mi megértési szintünkről felfogva ezt a folyamatot. Mint mondtam, ugye lesznek majd átfedések. Tulajdonképpen itt egy kicsit kifejtve láthatjuk, hogy az akasa, a káosz, a tér és az örökké valóság fogalmainak mondjuk így összekapcsolódását. Ugye, hogyha az akasát minden létező dolognak fogjuk fel, akkor tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy az a létező, ami a manvantara elején, a megnyilvánulás elején tulajdonképpen kialakul. A manvantara mit is jelent? Ha a pralaja olyan állapota a világnak, hogy lesznek róla ábrák, és akkor jóval könnyebben érthető lesz, amit mondok, olyan állapota a valóságnak, ami a világunk nem megnyilvánult időszakát mutatja, akkor a manvantara egy adott szemszögből nézve a világnak azt az állapotát mutatja, amikor a valóság több részre oszlik, különböző összetevői vannak, ezek egymásra hatnak, és különböző létezők, folyamatok alakulnak ki. Tehát magyarán azt mondhatjuk, hogy ma jelenleg, most itt üldögélve a manvantara állapotában vagyunk. Ugyanakkor az is látható, hogy különböző kultúrtörténeti bölcselők szintén ezekkel a kérdésekkel foglalkoztak, és az a kifejezés, tehát hogy akasa, ugye ez nem európai eredetű, de magát a jelenséget, az ősanyagot, az tulajdonképpen magát, lényegében ezt az elemet, ezt mások is vizsgálták, például a görög filozófiában, majd elő fog kerülni a világtojásnak a szimbóluma, a görög filozófiában volt egy filozófus, aki azt mondta, hogy a valóság gömb alakú. Ez az illető Parmenidész volt, aki a Krisztus előtti 6. században élt. Ha csak ennyit mondunk, hogy a valóság gömb alakú, akkor az jól hangzik, vagy jól néz ki, elképzeljük, hogy milyen a valóság. De például, hogyha egy filozófia könyvben ezt elolvassuk, akkor nem tudjuk, hogy miért mondta Parmenész azt, hogy a valóság gömb alakú, bár egy viszonylag érthető szinten is meg lehet indokolni. De ezt a hátteret, ami majd ki fog derülni a világtojással kapcsolatosan, ezt nem tudjuk hozzátenni. A másik fontos fogalom és szimbólum maga a tér. Ez egy érdekes fogalom, ugyanis a teret részben, itt a térnek egy bizonyos értelmezése van, a káosszal való összefüggésben vizsgálhatjuk. A teret szintén nagyon sokan vizsgálták, több értelmezése is van. Az egyik például az a valami, ami a világegyetemnek mondjuk így helyet ad. Tehát tulajdonképpen elrejti azt a valakit, aki megnyilvánítja magát, mert nem látunk mögé, mit látunk? Látunk különböző létezőket, anyagot, láthatjuk, vagy érzékelhetjük a teret, hogyha ezen a termen végigmennénk, biztosan érzékelhetnénk, de hogy emögött mi van, legalábbis a jelenlegi tudatszintünkön, azt ugye nem érzékeljük. Tehát a maga a tér egyrészt helyet ad a világegyetem, a világ kibontakozásának, másrészt pedig el is fedi azt, ami a valóság mögött áll, de ebben az esetben magával, ugye a káosszal összefüggésben vizsgáljuk. Tulajdonképpen azért, mert maga a tér helyet ad tulajdonképpen annak a szellemi entitásnak, amit bizonyos értelme ugye éternek, illetve káosznak is felfoghatunk, bár a görög irodalomban ugye a káosznak van egy sajátos jelentősége, majd még elő fog kerülni a káosz. A harmadik fogalom, hiszen a világ mindenség méretű folyamatokról van szó, az örökké valóság. Az örökké valóság, ha azt olvassuk a mondjuk egy bizonyos szellemi vagy filozófiai irodalomban, hogy könyvben, hogy az örökké valóság kezdete óta létezik a világ, akkor fontos tudni azt, hogy ki írta azt, pontosabban milyen kultúrkörben írta, ugyanis például amikor örökkévalóság szót használnak, az nem biztos, hogy azt jelenti, amit mi értünk alatta. Például a görögöknél használták az örökkévalóság kifejezést, de eon szóval, pontosabban, hogy ne keverik össze az áramszolgáltató vállalattal, ugye aionnak írták, de ez nem jelentett egy végtelen örökkévalóságot, hanem egy világkorszak idejét, a kezdetétől a végéig. Tehát ott az örökkévaló kifejezés és az örökkévalóság az nem volt helyes. Még a hinduknál sem helyes az örökkévalóság, mert tulajdonképpen az örökkévalóság kifejezés Brahma életére vonatkozik, ami egyébként nagyon hosszú időtartamot jelöl, de hogy abszolút értelemben egyáltalán használták-e az örökkévalóság fogalmát, az szerintem kérdéses. Ugye maga a káosz egy pillanatra visszatérve, annyit szeretnék mondani, hogy a káoszban látensen található meg, amikor azt mondjuk, hogy valami kaotikus, akkor nem értjük, hogy miért olyan. De nem biztos, hogy az kaotikus önmagában, csak mi nem értjük, hogy miért olyan. Ebből a szempontból a káosz nem a szó hagyományos értelmében jelent káoszt, hanem abban az értelemben jelent káoszt, hogy a káoszban, mint mondjuk a világ mindenség korai állapotában megtalálhatók azok a szellemi minták, ami alapján ugye a könyves hasonlatomban felépíti magát a világmindenséget, de ezek nem nyilvánulnak meg. Tehát ott vannak egymás, hát nem mondom, hogy egymás mellett, mert ez sem jó szó, de megvan minden, ami létrejöhet a valóság felépítéséhez, mint szellemi alaprajz, de ez nem konkrétan megnyilvánuló valami. Tehát, de minden megtalálható, ilyen értemben értelmezi ugye a könyv, kaotikusnak ezt az állapotot, és nem azért, mert ennek nem lenne értelme, úgy, ahogy lényegében a világ adott állapotában láthatjuk. A másik nagyon fontos tényező, tehát ugye az ételt vizsgáltuk, vagy legalábbis egy picit érintettük, aztán az akasát vizsgáltuk, az örökké valóság fogalmát, de nagyon fontos az ebben az esetben, hogy megnézzük azt, hogy tulajdonképpen valójában mi az, vagy pontosabban ki az, de mondhatjuk azt is, hogy mi az, ami működni fog a valóságban, a valóság felépítésekor és a valóság mondjuk így megalkotásakor. És akkor itt eljutunk tulajdonképpen arra a szintre, ami a különböző vallásokban különböző névvel, de Isten hármasságokat jelent. Ez létezett Egyiptomban, ugye Ízisz, Ozirisz és pontosabban Ozirisz, Ízisz és Hórusz esetében, létezett a mezopotámiai civilizációban, Anu, Enlil és Éla esetében, létezett ugye Brahma, Vishnu, Shiva esetében, a hindú filozófiában is. Tehát magyarán, amikor a valóság lényegében elkezd megnyilvánulni, akkor tulajdonképpen sok esetben a vallások hármas isteni felosztást mutatnak. Pontosabban az egy létezőnek hármas felosztását mutatják, és ugye itt láthatunk különböző, hát innen-onnan különböző kultúrából átvett megállapításokat, kicsit összegyúrva. Mert mi is történik ekkor? Először is megnyilván az Isten egyik személye, amely tulajdonképpen mondjuk így, hogy elindítja a valóság kialakulását. Aztán utána megnyilván az Istennek egy másik személye, az első személy ugye Vishnu, megnyilván az Istennek egy másik személye, ugye ebben az értelmezésben Brahma, aki létrehozza a tudatot. És megnyilvánul majd a harmadik személye is, ugye Shiva, aki a tudat által megalkotott valóságot, mondjuk így egy adott világkorszak végén felszámolja. Amikor arról beszélek, hogy valaki teremti a valóságot, akkor tulajdonképpen nem nagyon mondtam igazat abból a szempontból, hogy nem a legfelsőbb istenségek teremtik a valóságot, ez majd később ki fog derülni, hanem úgynevezett kisebb istenségek, vagy teremtők, vagy építők különböző kultúrkörben más, hogy nevezik őket. Tehát magyarán, mi ennek az értelmezésnek a lényege? Az, hogy a valóság megnyilvánulásának időszakában, a dualitás létrejöttének időszaka után, nagyon rövid idő múlva, megteremtődik ugye maga a tudat, mondjuk így a kozmikus tudat, és a kozmikus tudat fogja majd megteremteni azokat az egyéni tudatokat, amely a valóságban anyagi testet fölvéve a valóság különböző részeiben élni fognak. A tudat, a kozmikus tudat létrejötte után, ugye az értelem létrejötte után, kialakulnak, vagy kialakul négy elem, de még egyszer mondom, ez akár több is lehet. Magyarán ezeket az elemeket levegőnek, hőnek, víznek és földnek értelmezzük fizikai síkon, de ez önmagában nem csak anyagi jellegű. Pontosabban azt mondhatnám, hogy a levegő, a hő és a víz és a föld mögött szellemi intelligenciák vannak. Tehát magyarán azt láthatjuk, hogy van egy valaki, aki nem nyilvánul meg, utána megnyilvánulás időszakában röviden még mindig egy létező van, amely ketté osztja magát, ezért duálissá válik a világegyetem, létrehozza az egyébként harmadik egységet, a kozmikus tudatot, és a kozmikus tudat, mondjuk így, szintén részekre osztja majd magát. Az elemek összesen nem négyen vannak, hanem hét elemről beszélünk, de a hét elemből tulajdonképpen ebben a korszakban öt nyilvánult meg, és ezeket még egyszer mondom, az elemeket úgy kell értelmezni, hogy olyan teremtő szellemi intelligenciák, amelyeknek az a feladata, hogy majd alacsonyabb síkokon a valóság szerkezetét felépítsék. És itt láthatjuk ugye magát a felosztásnak a kezdeti részét. Ugye a prakriti anyagot jelent, az ős anyagot jelenti, a purusa ugye a szellemi részét annak az entitásnak, vagy egységnek, talán még azt sem lehet mondani, hogy egyéniséggel biztosan nem rendelkezik úgy, ahogy mi. Ugye a Brahman, amely polarizálja magát, tehát ketté osztja magát egy szellemi, a purusa és egy prakriti, egy anyagi összetevőre, de ezek a fogalmak, még egyszer mondom, a mi valóságsíkunkon egy kicsit más jelentenek. És ugye onnantól kezdve a szellem megtöbbszörözi magát, és a egyre inkább kialakuló valóságban ezek mint hatóerők vannak jelen. Na most tulajdonképpen, amit eddig elmondtam, hát azt ezen az ábrán lényegében látni lehet. Azzal a megjegyzéssel, hogy amikor létrejön, ugyebár az én tudat, amit a Hamkarának hívnak, akkor tulajdonképpen három olyan erő alakul ki a világ mindenségben, és az egyéni tudatokra is hatóan. Ez a szatva, a tamasz és a rajasz, amelyek tulajdonképpen azért jönnek létre, hogy ezt a további szellemi és fizikai alkotást, ezt tovább segítsék, illetve a különböző létezőkben egyensúlyban maradva a szellemi és fizikai fejlődést segítsék. Na most lehet látni, hogy a három minőség, bár ugye ez nem magyarul van, három minőség az nem ugyanolyan jellemzőkkel látható. Ugye a tamasztikus guna, illetve a rajasztikus guna és a szatvikus guna más-más tulajdonságokkal rendelkezik, majd lesz egy másik ábra is róla, és akkor ott egyszerűbben lehet látni. És elmondhatjuk azt, hogy míg a valóság fizikai evolúciója során, pontosabban mondjuk így a fizikai síkban meglévő evolúció során létrejön az ötelem, addig tulajdonképpen maga a szatvikus elemnek a hatása az az öt érzékszerv, illetve még a szellemi érzékelésnek a kialakulása is. És itt láthatjuk akkor egy kicsit egyszerűbben, hogy a valóságnak a fizikai, illetve a szellemi, mondjuk így fele, milyen tulajdonságokkal rendelkezik. Ugye magyarán a szellem adja az energiát, a stabilitást, állandóságot, ő az, amely mozgatja a valóságot, azáltal, hogy tartalmazza a valóság különböző lehetőségeit, amely lényegében a fizikai anyagban megjelenve fejlődik ki. A szellemi hatása történik ugye a kiterjedése a fizikai létezőknek, vagy például ugye ő mozgatja, illetve a mozgás is jellemzője ugye a prakritinak, de mindenképpen a fizikai valóság mozgása az, ami a fejlődést és a világmindenség bővülését, részekre osztását elősegíti. Itt a két elv egymáshoz való viszonyában is ugye látható, hát kicsit megtéveszt ugye a szellemre azt mondjuk, hogy Istenen belüli, de hát minden Istenen belüli lényegében. Maga a szellemi része az kifejezetten nem fizikai, spirituális jellegű, a spirituális alapelve, a valóság szellemi alapelveit tartalmazza, míg a prakriti, a valóság anyagi elveit tartalmazza, és tulajdonképpen ez az, ami a megnyilvánulás tere, a szellemi tervrajzok megnyilvánulásának a tere. Lényegében akkor összefoglalva ugye azt mondhatjuk, egy kicsit összefoglalom ezt a eddig mondottakat, hogy pár mondatban csak, hogy a valóság ugye megnyilvánul, a megnyilvánulásnak az első fázisa a legfőbb teremtő entitás megnyilvánulása, amely rögtön kettéosztja magát, és a kettéosztott felének egymásra hatásából lényegében alakul és változik maga a világegyetem. Közben azért az órát is nézem. Amit itt tulajdonképpen láthatunk szimbolikusan is, talán az első kettő itt a szatvikus tulajdonságoknak egyéb mondjuk elemei láthatók. Talán azt mondhatnánk, hogy a kezdeti állapot, a megnyilvánulás határán lévő kezdeti állapotot, ugye, és akkor ez már egy fontos szimbólum, ugye körrel jelképezik, teozófia, és abban a pillanatban, amikor a létrehozott anyagban megjelenik a teremtő értelem, abban a pillanatban ez az egység, ami tulajdonképpen körre jelölt, ez megbomlik, mert differenciálódás jön benne létre, és szimbolikusan a létrejött logosz vagy teremtő értelem, amely az anyagban kezd megnyilvánulni, ami ugye különböző részekre osztja magát hétre, aztán később még többre, ugye tízre, az tulajdonképpen indítja el a teljes valóság differenciálódás és megnyilvánulási folyamatát. A logosz egyébként egy görög fogalom, ami tant és mértéket jelent, de a logosz például a hinduknál ugye maga brahma, illetve a különböző kultúrákban különbözőképpen nevezik, tehát most itt éppen egy görög fogalom jelenik meg. Tehát még egyszer, a logosz az nem más, mint a megnyilvánult, megnyilvánulatlan első olyan formája, ami a valóság síkra belép, ami tulajdonképpen a teljes teremtésért későbbiekben felelős és értelmi jellegű, miközben az a szintér, ahol ez a logosz majd dolgozik, a szintér létrejön, ami tulajdonképpen az adott térben anyagként jelentkezik, ez a másik hatóerő. Ugye a káoszról már egy kicsit volt szó. Ugyanakkor ezt a három fogalmat egyben is értelmezi maga a mű. Lehet látni, hogy nem véletlenül van egymás mellé rakva a három kifejezés, hiszen ez az, amiről beszéltem korábban, hogy a hármas istenségként is lehet értelmezni. Ugye a káosz az, amiről korábban beszéltem, tulajdonképpen minden szellemi tervrajz egységes helye. A teosz tulajdonképpen magát, hát a teremtőt jelenti, a kozmosz a megnyilvánult teremtést. Lehet látni, hogy ez így egységesen elhelyezkedve, ugye egy hármas felosztását jelenti a megnyilvánulatlan teremtőnek, különböző ellentétes tulajdonságokkal bír, és ez a hármas egység, amikor nem nyilvánul meg, akkor nem lehet megkülönböztetni őket, nem is érzékelhetjük, ez a pralajában található, és amikor a világ az általunk érzékelhető módon elkezd megnyilvánulni, a manvantarában pedig egyből észlelhető ez a hármas felosztás, más fogalmazással egyébként más iratokban ugye szellemerő anyagként is értelmezik, itt ugye fordítva került feltüntetésre anyagként, szellemként, és azon energiaként, amely ahhoz kell, hogy a szellem anyagi működését biztosítja. Tehát magyarán a szellem munkája az anyagot, az anyag a világ mindenség szintere, és mondjuk így matériája, és az az erő, amivel a szellem az anyagot megmunkálja, és létrehozza a valóságot, ugye ez lényegében a fohat, az a harmadik tényezője ennek a valóságnak. Itt ugye a hindu hármasságról egy kis illusztráció, amit Trimurtinak nevezünk. De most külön is lehet vizsgálni magát ezt a három alapvető szimbólumot. A tér, mint mondtam, magába foglalja az adott hármasságot, megnyilvánult és meg nem nyilvánult formájában. A tér ilyen szempontból, mint mondtam, ugye helye a világnak, de egyben fátla annak a valaminek, ami létrejön, pontosabban hármasságként. A tér teret fel lehet úgy fogni, mint a világ mindenségnek a teste, aminek nincsen határa, és tulajdonképpen úgy is fel lehet fogni, hogy mindazon szellemi entitások, differenciáltott szellemi entitásoknak a helye, amely a világegyetem működésének és létrehozásában szerepet játszik, független attól egy entitásról beszélünk, háromról, hétről vagy tízről. Tulajdonképpen ezzel most ugye újat nem mondtam, ez ismétlődő része az adott fogalomnak. Ugyanakkor itt ugye, ha az étert és káoszt megnézzük, a korábbi tartalmi értelmezés mellett láthatjuk azt, hogy különböző kultúrákban megjelenik, mindegyik kultúra dolgozott ezzel a fogalommal, kicsit másképpen, de tulajdonképpen mindegyik megfogalmazás, most nyilván nincs értelme felolvasni, hiszen önök is el tudják olvasni, de mindegyik megfogalmazásban azért szerepel az éter-káosz fogalma, mint a valóság teremtésének egyik eleme, és az ember teremtésének egyik eleme. Itt ebben az esetben ugye víz szimbólumként jelenik meg, mert egy olyan anyagról van szó, pontosabban olyan szellemi összességről van szó, ami tulajdonképpen képlékeny, nem anyagról, szellemi összességről van szó, ami képlékeny, és lényegében folytonosan változik, és a folytonos változó valóságnak a szellemi alapja. Egészen eltérő Egyiptomtól egészen a közép-amerikai indián kultúrákig is jelen van, és ugye Izraelben a Kabbalában szintén megtalálható maga a kifejezés. Ez egy további megfigyelés, illetve információ arról, hogy hol találhatók meg. Itt ugye a végére illesztettem az alkimistákat, akik ugye mindenkorban léteztek persze, de általában az európai így, hogy az alkimia az európai kultúrkörhöz tartozik, és ugye ők is keresték annak a forrását, pontosan a világ keletkezésének forrását, hogy ez tulajdonképpen mi lehet. És ugyanúgy, ahogy a görög filozófusok is. Na most lényegében mondtam azt, hogy amikor a valóság kialakul, ugye beszéltünk, hogy miből alakul ki, minek a mintájára alakul ki, és arról is volt szó, hogy kezdetben ugye egy értelem felelős azért, hogy a valóság létrejön, de azt is mondtam, hogy a valóságot, tehát úgy gondolják, hogy a valóság közvetlen teremtésért, például a mi földünk, naprendszerünk megteremtésért, nem az a legmagasabb megnyilvánult istenség a felelős, amelyet korábban említettünk, hanem annak a részekre osztása, vagy ő önmagát részekre osztja, és különböző szellemi entitásokat hoz létre. Ugye például ugye a hét sugár, ami a teozófiában megjelenik. Hét szellemi elv szintén a hét alkotót jelenti. Ez a fajta építő csoport, ez a különböző vallásokban különbözőképpen jelenik meg, de nagyon fontos tudni, itt ugyan nem szerepel, de például ugye, hogyha Jehovát, mint Istent fogjuk fel, akkor azt tudnunk kell, hogy ez nem a legfelsőbb Isten. Nyilván az adott mondjuk szellemi látásmód alapján lehet, hogy valaki úgy gondolja, hogy igen, de ez nem a mindenség végső teremtője, hanem egy olyan, az, hogy kicsoda, az értelmezés kérdése, mert különböző vélemények vannak, hogy angyal vagy nem angyal, de mindenképpen nem a legfelsőbb entitás, hanem tulajdonképpen ide kapcsolható be, mondjuk így egy építész idézőjelbe téve, tehát egy alacsonyabb rangú szellemi síkon lévő entitás, aki a valóságunk létrehozásában szerepet játszik. Magát a kozmoszt még egyszer visszatérve, csak annyit szeretném megemlíteni, hogy maga a kozmosz ugye az a tényező, az a harmadik tényező, ugye Osiris, Isis és Hórusz, vagy Atya, Fiú, Szentlélek, maga a kozmosz az a tér, ami a két, a duális két entitásra szakadt valóságfél egymásra hatásában létrejövő világunkat nevezhetjük kozmosznak, ami a kettőnek tulajdonképpen a fia, vagy utódja, vagy leszármazottja. A eddig elmondottakban ugye van egy olyan mondjuk terület, amikor arról beszéltünk, hogy van rejtett Isten, aki nem nyilvánult meg, és van egy olyan formája ennek a rejtett Istennek, amely akkor jön létre, amikor közvetlenül az Isten még a dualitás létrejötte előtt belép a megnyilvánulás világába. Különböző filozófiai és különböző szellemi kultúrkörökben ezt a valamit vagy nem nevezték néven, azt mondták, hogy megnevezhetetlen, nem azért, mert nem akartak neki nevet adni, hanem mert nem tudtak, hiszen nem ismerjük ennek a létezőnek a teljes tulajdonság összességét, vagy pedig megnevezték, és mondjuk például az alexandriai filozófusok nagyon egyszerűen ugye egynek nevezték, és nevezték egyébként másképpen is. Az egyik ilyen, ez érdekes megjegyzés, mert nemrég néztem egy filmismertetőt, és ott ugye szerepel ez a név, ez a Jupiter felemelkedése című film, és ott nagy, hát hogy úgy mondjam, meglepetéssel vettem tudomásul, hogy a filmben, most nem a filmről nem akarok beszélni, mert aki akarja megnézheti, de a filmben ugye a legfőbb, mondjuk így a világegyetem irányítóinak, az egyik irányítónak a neve az Abraxas volt. És amikor ugye olvastam ezt az irodalmat, akkor ugye rögtön beugrott, hoppá, ezzel már találkoztunk, hogy nem tudom, hogy milyen alapon tették bele a filmbe, hát illetve a történetből érthető, viszont ez egy olyan név, ami nem közismert, tehát ha azt mondom, hogy egy létező, vagy mondjuk megnyilvánulatlan, vagy akár Ein Szof, aki a kabbalát ismeri, ott rögtön közbe jön, vagy a szó ugye előkerül, de itt ez ugye a baziliduszok, az egy bizonyos vallásfilozófiai csoport volt, és az ő tanításaik legalábbis annyira nem közismertek. Tehát még egyszer a rejtett Istent, a megnyilvánulatlan istenséget, amely végülis minden forrása, vizsgálták, ismerték, különböző kultúrkörökben el is nevezték. Van, ahol megnevezték, van, ahol pedig csak egyszerűen név nélkül illették. Illetve ugyanez mondható el ugye különböző civilizációkban máshol is. Na most a másik fogalom, amit mindenképpen szimbolikusan értelmezni kell, az a teremtő Isten, tehát az a valaki, aki a megnyilvánulás világába belépett, és ezt a úgynevezett első, a legfőbb teremtőt, aki nem azonos azzal, aki megnyilvánulatlan volt, ezt a legfőbb teremtőt is különbözőképpen nevezik, ugye a hinduknál lehet Brahmának, vagy a gnosztikusoknál Eonnak, amit korábban említettem. A Kabbalában is ugye különbözőképpen nevezik, Indiában szintén, vagy például az alexandriai zsidó filozófiában, görög zsidó filozófiában, ugye teremtőnek, logosznak is nevezik. Azt nagyon fontos tudni, hogy ez a valaki nem azonos azzal az istenséggel, akiről az előbb volt szó. Tehát személyében nem azonos, és megnevezésében sem azonos, és hatókörében sem azonos. Tehát magyarán ez a valaki az, nagyon leegyszerűsítve, így tudnám talán megvilágítani, akivel a teremtett világnak legmagasabb szinten dolga van. azzal, amely mögötte áll, aminek a megnyilvánulása ez a teremtő istenség, azzal a teremtőt világ lényeinek lényegében nincsen dolga. És akkor lassan eljutunk a előadás végéig, ugyanis itt csak felsorásszerűen láthattuk azt, hogy hogy nevezzük a Teremtő Istent a kettéosztott részét, viszont ez nem ilyen száraz, mint ahogy itt most láthatjuk, hanem ezek szép történetekben vannak elmondva. A valóság világteremtése különböző mitikus történetekben van elmesélve, és szinte mindenhol, még egyszer mondom, Polinéziától egészen a maja kultúráig mindenhol szerepel az úgynevezett világtojás szimbóluma. Tehát ez egy alapszimbólum, aminek valószínűleg, illetve hát az értelmezésében azonos, körülbelül azonos a tartalma, tehát valószínűleg ez biztosan megállja a helyét. Hát a szimbólumá válásnak ugye több oka is van. Az egyik dolog, egyik ok az, hogy legalábbis így gondolják, hogy a tojás az egy olyan valami, amiben rejtett változás van. Ugye a benne lévő csíra kifejlődésével úgy, hogy hőt adunk, hát most a kis csíve kikelését lehetne itt példaként hozni, elindul egy változás azáltal, hogy kívülről hőt adunk, és létrejön egy élőlény. Ugyanígy a valóságban, ahogy lassan megnyilvánul a rejtett istenség a valóságban, megfelelő kettéosztja magát, megfelelő energiát felhasználva, lényegében kialakítja a valóság szerkezetét, és egy teljes kép alakul ki előlünk, amely kialakulást nem láthatunk, nem láthatjuk először, épp úgy, hogy a tojásban a változást sem láthatjuk, csak amikor már ugye a kis csíve ki kell, akkor úgy láthatjuk. A másik momentum pedig nem más, mint az alak maga. Ugye a tojással láthattuk ugye az előző ábrán, hogy a megnyilvánulatlan valóságot a teremtő logosz megnyilvánulás előtt körrel ábrázolták, illetve Parmenidész például gömbnek ábrázolta a világot. Lehet, hogy egyébként ez nem csak szimbolikus értelmezés, illetve ugye a világegyetem létrejöttének elméletei alapján, ha az nagyon sokban ezt elfogadjuk, bár van, aki nem fogadja el, azt mondja, hogy más módon keletkezett a valóság, akkor, ha csak az anyagi valóság kialakulását nézzük, akkor ugye egy szingularitási pontban, ha igaz ez az elmélet, gyűlt össze az anyag valamikor régen, aminek lényegében akkor gömb alaknak kellett lennie. Tehát nem biztos, hogy ez teljesen szimbolikus megjegyzés, de mindenképpen maga a világegyetem formájára utal maga a tojás szimbólum, ami a világtojásban jelenik meg. Ezt ugye ide is illesztettem, mert ez a részhez is kapcsolható. És a tojás szimbólumát ugye szintén különböző kultúrkörökben különböző módon értelmezik. Nagyon sok helyen előkerül, papirusztekercseken, egyiptomi domborműveken, Ninivében talált, kiégetett agyagcserepeken, maja piramisok belsejében, feliratokban előkerül, tehát nagyon sok helyen megjelenik maga ez a szimbólum, talán a tökéletességnek is a legtökéletesebb, állítólag a legtökéletesebb méltánytest ugye a gömb, talán ez is ezt eredményezi, és különböző módokon megjelenik, amely különböző létezőknek a születéséhez kapcsolódik, legyen ez ugye Brahma, aki ugye egy világtojásból keletkezett, vagy legyen például egy egyiptomi ember, aki tulajdonképp, aki fölött tojás lebeg akkor, amikor elhagyja a fizikai testét és átkerül egy másik síkra. A további kultúrkörökben szintén megtalálhatók a különböző tojás értelmezések, mint szimbolikus értelmezések. Még a kínaiaknál is, ahol ugye Tien az ég, mondjuk így lejtett egy tojást, és abból született maga az első ember, ami ugye azért párhuzamos a Bibliával. Ugyanakkor azt hozzá kell tennünk, hogy sok esetben ugye a más szimbólumok is jelen vannak a teremtéssel kapcsolatosan. Több esetben a tojáshoz kapcsolódik maga az ibisz, ez egy madár természetesen, szimbóluma, amely tulajdonképpen a teremtés során meglévő három fő erő közül, a harmadik ugye a Szentléleknek a jelképe. Nagyon sok helyen használták magát, a szimbólumot, a görögök is, a perzsák is, a keresztények is lényegében. Például, amikor a keresztesek ugye elmentek a Szentföldre háborúzni, akkor van olyan leírás, persze, most ezt mitológikus leírásnak nevezhetjük, egy Amiáni Péter nevű úr, aki egy nem fegyveresekből álló sereget szervezett, egy nagyon fanatikus és vallásos hitszónok és prédikátor volt, és akkor azt írják le a későbbiekben, hogy a Szentlélek ibiszmadár képében kísérte őt a Szentföldre, legalábbis addig, ameddig sikerült eljutnia, mert nem jutott el egyébként teljes egészében a Szentföldre. Tehát állatszimbólumok közül az ibiszt kiemeljük, de a galambszimbólum szintén a keresztényeknél megtalálható, szintén a Szentlélek, vagy a harmadik vagy a hármasság harmadik összetevőjének szimbólumaként. És természetesen más állatok is megjelennek tulajdonképpen szimbólumként. Na most a szimbólumokhoz ide kapcsoltam a szimbólumok értelmezésének kulcsait. Több kulcsot legalábbis megnevezés szerint találhatunk a teozófiai szakirodalomban. Ezek közül ugye van, hát nem sorolom fel, de ugye a legalacsonyabb az antropológiai, az ember teremtésével összefüggő kulcs, és az antropogóniai, ami tulajdonképpen az Isten létrejöttével, a legmagasabb szinten történő létrejöttével összefüggő kulcs. Attól függően, milyen kultúrkörben vagyunk, különböző kulcsokat, ha ismertek egyáltalán kulcsokat, eltérő mértékben ismertek, és visszautalok akkor az előző alkalommal arra, hogy azt mondtam, hogy például a zsidók ugye Kárdeából, Mezopotámiából például a matematikai és csillagászati ismeretek fejlettsége miatt hoztak át tudást. Lehet, hogy a csillagászati kulcsot például a Kárdeiak ismerték, de ezt én sem cáfolni, sem bizonyítani valójában nem tudom. Eddig ugye különböző szimbólumokként a teremtésről volt szó, és akkor utolsó előtti egységként nézzük meg azt, hogy a teremtésnek, és két fogalmat is megneveztünk, ugye a Brahma, pontosabban a, mondjuk így, hogy a Brahma megnyilvánulása, ugye a Manvantara fogalommal írható le, és amikor a világ nem megnyilvánult állapotban van, mert a fizikai valóság feloszlik, és a fizikai valóság szellemi elvei magában a világunkban, pontosabban a világ mögött álló rejtett istenségbe vonulnak vissza, ez a pralaya állapota. Ez körülbelül olyan, mint amikor mi alszunk, akkor a pralaya állapotában vagyunk, amikor pedig tevékenyek vagyunk, akkor a manvantara állapotában vagyunk. Ezt talán egy egyszerűbb lényegében megérteni. Ugyanakkor nem csak egy pralaya létezik, és nyilván emiatt nem csak egy manvantara létezik. Ebben a könyvben, az irodalomban többet is megkülönböztetnek. Az első, hát ez most nem időrendben nyilván az első, hanem a felsorolásban az első. Az első pralaya, ami a Brahma nappalai és Brahma éjszakái közül tulajdonképpen a Brahma éjszakáját jelenti. Ugye Brahmának vannak nappalai és éjszakái. Ezek alkotnak egy napot. És ha ezeket sorba rakjuk, akkor beszélhetünk Brahma évről, és végül beszélhetünk még nagyobb egységként Brahma életéről is. Ez, ami elsőként megjelenik, ez tulajdonképpen egy Brahma napjának egy része, egy kalpa. Ugye a Brahma nappalát egy kalpának nevezik, éjszakáját egy kalpának nevezik. Mindjárt lesz majd egy viszonyítási alap is, ahol ezt látni fogjuk, hogy ezek körülbelül milyen időtartamot jelölnek. A második pralaját nevezik, ugye a Brahma életének a végén a Prakritika pralaját jön el, amikor tulajdonképpen talán ez az a legmagasabb, bár nem, biztos nem, de a mondjuk így a olvasható irodalomban ez a legmagasabb egység, amivel talán a hindu filozófia, brahmanista filozófia alapján, amivel lehet dolgozni egy nagyon-nagyon hosszú időszak. A harmadik pralaya, ez az egyéniségre vonatkozik, ez tulajdonképpen, ha visszaemlékeznék még a föltengely feldességét ábrázoló ábrámra, és az ábrára pontosabban nem én készítettem, az ábra ugye egy 26 ezer éves ciklust írt le, és ez a beavatási folyamatnak egy bizonyos egységét jelenti. Nem azt jelenti ez az átjantika pralaya, nem azt jelenti ezt a 26 ezer éves ciklust, hanem tulajdonképpen ez nem a világegyetemre vonatkozik, pontosabban azzal függ össze, de a világegyetemben lévő én tudattal rendelkező ember teljes szellemi fejlődési folyamatára vonatkozik, és egy ilyen fejlődési folyamat az tulajdonképpen egy manvantarikus időszak számára, és amikor eléri a nirvanikus állapotot, akkor tulajdonképpen ott van egy pihenési időszak, amiről nem sok található azért meg, hogy ez mi lehet, és utána egy másik ciklusban újra kezdi, és végül pedig a negyedik pralaya, ezt nagyon sajátosan értelmezett, mondjuk így, állapot, amikor ez pillanatszerű. Ugye az első kettő az a világegyetemre vonatkozik, a harmadik az ember szellemi fejlődésére vonatkozó pralajaként szunnyadó állapot, A negyedik pedig, ez a mi világunkra vonatkozik, és ez egy pillanatszerű, ebben minden fizikai létező benne van, és minden fizikai létező változásaként értelmezhető. Tehát ha mondjuk az előadás elején, ugye itt elhelyezkedtünk ebben a teremben, bizonyos, hát hogy úgy mondjam, állapotban voltunk, akkor az előadás végén, vagy akár közepén, vagy a bejövetel után 2 perccel már nem ugyanazok vagyunk egészében, akikként bejöttünk ide. Ez is egyfajta pralaja, mert a változás után, a pillanatonkénti változás után történő pillanatonkénti nyugalmi állapotot jelenti ez a pralaja lényegében, és ez egyébként egy kicsit hasonlít a buddhizmusban a dharma egyik értelmezésére, mert ugye a buddhizmusban a dharmát sokféleképpen lehet értelmezni, nirvanaként, illetve a tanként, buddha tanaként és törvényeként, de dharma minden, amiből a fizikai világunkban lévő egyén felépül. Tehát lehet dharma mondjuk a hajunkon, vagy a fejünkön a haj, lehet a bőr egy sejtje például, és ők azt mondják, hogy ez folyamatosan változik, és tulajdonképpen amikor mi itt üldögélünk most per pillanat ebben a székben, akkor mi olyan pillanatonként változunk, hogy nem érzékeljük a változást. Tehát pillanatonként megváltozunk, és pillanatonként nem vagyunk ugyanazok, akik voltunk korábban. Mert mondjuk, hogyha a fejünkön lévő haj darmáját vesszük figyelembe, akkor ez azt jelenti, hogy a másodperc ezred még, vagy annál kisebb egységeinek időtartam alatt is folyamatosan a haj darmafajtájának az adott összetevője keletkezik, illetve megszűnik létezni, és az érvényes mondjuk a csontra, de érvényes a beszédünkre is. És itt láthatjuk a hindu időszámítás egységeit. Tulajdonképpen a nagyon-nagyon-nagyon kicsi egységtől szinte minden egyes egységnek van egy bizonyos elnevezése. Lehet látni, hogy itt amikor belépünk ugye a 6 hónapba, akkor az már azt jelenti, hogy az egységek és időtartamok tulajdonképpen változnak. Ugye például, hát a manukról nem beszéltem, de most már 4180, nem fog kitérni rá, de mondjuk, hogyha ezt a egységet megnézzük, amit látható, ugye Brahma nappaláról, ami mondjuk egy manvantarikus időszak, mert ott is van többféle, és Brahma éjjeléről, ami egy pralaikus időszak, beszélünk, akkor lehet látni, hogy ez tulajdonképpen egy nagyon hosszú időszak. És hogyha megyünk tovább a földi évbe kitekintve, akkor tulajdonképpen láthatjuk, hogy a 100 brahma év az szintén egy óriási időszak, és tulajdonképpen ez nagyjából megfelel ugye Isten egy pillanatának, amit nyilván értelmeznek a hindu filozófiában, tehát ezt a fajta kifejezést, mert ez feltételezi azt, hogyha Isten egyet pillant, akkor ekkora időtartam telik el, akkor nyilván nem egyet fog pillantani, vagy legalábbis mi úgy gondoljuk, hogy nem. Tehát akkor a valóság tovább folyik, volt kezdete, és természetesen lesz vége is, a brahma, egy brahma élet után. És akkor a kérdés az, hogy ugye brahma visszahúzódik a megnyilvánulatlanságba. Itt láthatjuk egy egyenesen vonalon feltüntetve ezeket az időszakokat. Tulajdonképpen amiről én említést tettem, majd hát végig lehet bogarászni, hogyha fenn lesz a honlapon maga az előadásanyag. Amiről említést tettem, az tulajdonképpen a jugáknak a fogalma volt, de az látható, hogyha megnézzük azt, hogy itt a 4 júga lényegében több millió évet jelent, akkor tudnunk kell, hogy a jugák nem önmagukban nem csak egy időegységet jelölnek, hanem egy nagy korszaknak bizonyos fejlődési szakaszait is jelölik. Attól függően, hogy a szellemi fejlődés az adott nagy szakaszon belül az milyen állapotú, attól függően ugye nevezik el jugáknak ezt az időszakot, és ugye hát ez talán közismertebb, hogy a Káli Juga a szellemi mondjuk így fejlődés folyamatában egy adott ciklusban, de ez viszonyított megjegyzés, pontosabban a többihez a legalacsonyabb rendű, és egy utána következő időszak, ugye a következő időszak, pedig egy újabb szellemi felemelkedés jelent. De ezt úgy kell elképzelni, nem úgy kell elképzelni, mint egy színusz hullámot, hogy fölmegyünk, lemegyünk, hanem úgy, mint egy, hát azt mondhatnám, egy kürtös kalácsnak, ha szétszedjük a kürtös kalácsot, akkor a kürtös kalácsnak van egy ilyen spirális vonala, és elvileg a szellemi fejlődésünk, amiben szintén vannak ugye különböző korszakokban, különböző helyeken jugák, elvileg ugye az egy ilyen fölfelé ívelő folyamat. és folyamatos fejlődés van, de mondjuk egy bizonyos egységet kiválasztva el lehet dönteni azt, hogy ott alacsonyabb a szellemi fejlődés a civilizációnak, vagy nem, és akkor még a világegyetemről nem is beszéltünk. És ezt most kihagyom. Itt ezt csak azért tettem be ezt az ábrát, mert ugye a pralaják, hogy a manvantarák is érvényesek ugye az egyénre, érvényesek a világban lévő pillanatnyi változási állapotokra, érvényesek lényegében a világegyetem egészére, de nem említettem, hogy érvényesek lényegében a naprendszerünkre is. A naprendszernek is van egy olyan állapota, ami a jelenleg is ugye egy manvantarikus állapot, olyan állapot, amelyben biztosan az anyag legalacsonyabb szintjén találhatunk létezőket, üstökös, meteor, stb., amit ugye a csillagászat vizsgál, de a teozófia irodalomban megtalálható az is, hogy azért most itt nem csak fizikai része van a naprendszernek, hanem szellemi is, és amikor ez a teljes felépítettség szellemi és fizikai megszűnik, és visszavonódik abba mondjuk a naplogoszba, amely szellemi szinten minden egyes naprendszerbeli létezőnek az alapja és a forrása, akkor tulajdonképpen egy ilyen úgynevezett naprendszerbeli, vagy szolár pralaját láthatunk, amikor újból kialakul ugye ez a naprendszer, és még egyszer mondom, nem csak a fizikai részéről beszélünk, hanem azt, amit nem láthatunk, akkor pedig egy manvantarikus időszakába, egy kiáradás megnyilvánás időszakába lép be a naprendszer. Itt tulajdonképpen azokról még egyszer, mivel ennél a résznél is jelen vannak az építők, akikről beszéltem, akiket különbözőképpen hívnak, manuknak hívják ugye a indiai kultúrkörben, vagy prajapatiknak, diáncsalánoknak, mestereknek hívják a teozófiai irodalomban, illetve a kabbalában is másként hívják őket. Még egyszer, ők azok, akik közvetlenül a fizikai világegyetem felépítéséért felelősek, abban közvetlenül közreműködnek, de ők szellemi lények és entitások természetesen. Ezt szintén láthattuk már. Ez egy érdekes leírása a Visnu Puránának, amikor a Káli Yuga hatásait taglalja. Hát én azért ráismerek pár jellemzőre jelenkorunkban. Legalábbis úgy gondolom, hogy talán nem áll távol, hogyha ezt az időszakot a mi korunkra is értelmezzük. Egyébként pedig akkor tovább mennék, majd ezt tetszenek olvasni, és végül az utolsó megjegyzés, hogy a lótusz, mint egyetemes jelkép és szimbólum, ami nem keverendő össze a vízilíliummal, bár mind a kettő használják hasonló szimbolikával, hogy a lótusz a keleti kultúrkörben található, maga a vízilílium pedig, ami egyébként hasonlít rá, de nem ugyanaz a növény, az pedig például a nyugati, a keresztény kultúrkörben is megtalálható, egyébként mind a kettő szép, legalábbis én úgy gondolom. Itt pedig ugye lehet látni, hogy miért is használják, mit értenek a lótusz szimbólum alatt, és miért is használják ezt a szimbólumot. Tulajdonképpen megjelenik például ugye a Visnu köldökéből kinövő lótusz formájában. Miért is használják? Azért, mert tulajdonképpen a lótusznak van több része. Van egy olyan része, ami ugye a virágot tartalmazza, van egy hosszú szára, és van egy olyan része, ami a hosszú szár után a gyökérzet, ami benne van az alapban. És ez nagyon szimbolikus, hogyha egy picit tovább megyünk, remélem, hogy itt van, igen, itt van, akkor szimbolikus, mert valójában a lótusz nem szimbolizál mást, mint a megnyilvánulatlan valóságsíkról, ami tulajdonképpen mondjuk akár ez is lehetne. Most itt a különböző gúnák vannak, most nem egészen arról akarok beszélni, ami itt van. A megnyilvánulatlan valóságsíkról, mint gyökérből, amiről beszéltem az elején, elkezd a világ a megnyilvánulás világába lépni. Tulajdonképpen a megnyilvánulás kezdeti állapotát jelenteni maga a szár, és amikor a szár végén megjelenik maga a virág, tehát lehet látni, hogy a megnyilvánulatlan része, amit nem látunk, mert benne van az iszabban, azt nem tudjuk, hogy pontosan milyen. Amikor elkezd megnyilvánulni, akkor ugye egy entitáson keresztül nyilvánul meg, ami több részre osztja magát, először kettő, aztán még többre, és amikor a világmindenség tulajdonképpen duálissá válik, illetve plurálissá válik, vagyis sokrétűvé válik, azt jelképezi maga a lótusznak a szírma, szírom része. Pontosabban a levelek és az ott lévő egyéb biológiai összetevők. Ugye itt láthatunk egy ábrát, itt található, hát nem úgy néz ki, mint egy lótusz egyébként, de azért hasonlít egy picit rá, maga a lótusz, mint szimbólum, ugye Visnu kezében, itt pedig ugye Gábriel arkangyal kezében találunk egy vizilliumszerű valamit, amit például akkor csak kezében tartott, amikor az angyali üdvözletként ugye megjelent Máriának és közölte, hogy gyermeke fog születni, tehát hasonló növényt használnak tulajdonképpen azonos célra. És akkor itt van a feladás vége, és köszönöm a türelmet, és hogy mindenki ébren maradt lényegében. Jó. Ez? Ja, tényleg.